Láttam egy filmet, már nem most, kicsit régebben, de beugrott az a kép, amit ez a film üzent. Az volt a címe, hogy a vadon fogjai. Ez egy régebbi amerikai film. Az alaptörténet két férfiról szól, akiknek a gépük lezuhan az alaszkai vadonban. És nekik itt kell túlélni, próbálnak kiutat találni, és már önmagában ez is elég nehéz, ha belegondoltok egy ilyen szituációba. Őket még az a tény is nehezítette, hogy tél volt, pokoli hideg, és iszonyat nagy kihívás volt az egész helyzet. De volt egy másik nagy probléma is, az az, hogy a nyomukra akadt egy gigantikus Kodiak. És most nem a Skodára gondolok, tehát ne egyetek meg, hogy arra száguldozott egy vérszemes Kodiak, hanem egy medve, egy nagy másfél tonnás Kodiak medve, és ez ugye még izgalmasabbá tette az alapsztorit. És a sztori nagy részében ugye menekültek, és az életük harcát vívták. És kérdés, hogy te mennyire paráznál, hogy élnéd a mindennapjaidat, hogyha tudnád, hogy egy vérszomjas medve vadászik rád a nap 24 órájában, és bármikor lecsaphat. De most az igazság a következő. A keresztény életünkben egy ugyanilyen vagy hasonló ellenséggel harcolunk. Sőt, valójában sokkal nagyobb és sokkal erősebb és sokkal vadabb bármelyik medvénél. Egy valóságos ellenséggel állunk szemben, akiről Jézus azt mondja, hogy lopni jön, ölni és pusztítani. Oké, most kellőképpen megijesztettem mindenkit. Most akkor mi a terv? Mit fogsz csinálni? Elfutsz, elbújsz, megijedsz, bepánikolsz, sírsz, magzati pózban összehúzod magad így ebbe a sorrendbe. Oké, vagy azt fogod tenni, amire Isten hív. Amire Isten azt mondja, hogy ezt kell tenned. És egyértelműen azt mondja, hogy tedd meg. A Szentírás ugyanis azt mondja nekünk, hogy készen kell állnunk a harcra, mert csatában vagyunk, és az életünk harcában vagyunk. És az Efezus 6-ban leszünk, az egész tanítás sorozat ugye erről szólt, tehát most is ezt fogjuk végigvenni. Az Efezus 6-10-es versétől olvasom nektek az ide vonatkozó részt. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Tehát fel kell öltened Istennek a fegyverzetét, és meg kell állnod az ellenséggel szemben, szembe kell állnod, szembe kell szállnod vele. És az életed harcáról beszél, nem kisebb jelentőségű eseményről, mint az életed és az én életem harcáról. És tudnunk kell azt, hogy csatában vagyunk. Amikor Ukrajnában kitört a háború, nagyon sokan azt gondolták, vagy azt feltételezték, hogy ez nem is valóság. És egyszerűen nem akarták elfogadni, nem akarták tudomásul venni, hogy ez bizony most egy véres harc és egy háború indult el. És nem akarták elfogadni, hogy az életük megváltozott, és a háború valóságos. És ugyanígy nagyon sok keresztény is nem fogadja el, hogy ez valójában egy harc, egy háborúban állunk, és csatában állunk. És keresztény életet élnek, és azt gondolják, hogy ez ilyen merő móka és kacogás, innentől kezdve semmi baj nem érhet minket, és tudjátok, ez a kumbája, ilyen lájtosan. De a keresztény élet az nem játszótér, hanem egy csatatér, és erre Pál felhívja a figyelmünket. De mégis sokan erről nem vesznek tudomást, és tudjátok, ilyen flip-flopban, meg bermudogatyában, meg ilyen havai kis pólóban, meg távirányítóval a kezükbe érkeznek meg a csatába. De így kell megérkezni egy csatába, szerintetek? Hát sok sikert, hogyha így érkezünk meg egy csatába. Amire viszont felhívja még a figyelmet, hogy azon túl, hogy csatában vagyunk, viszont nem hús és vér ellen folyik ez a harc. Ez nem egy fizikai csata, amiben vagyunk, hanem ez egy spirituális harc. És néha összezavarodunk ettől. Harc, meg én nem harcolok senkivel, meg csata, én nem csatázok, meg nem vagyok háborúban. De gondoljatok csak bele, hogy hány ilyen csata jelenetbe kerülünk, akár nap, mint nap. Nem tudom, hogy a fideszesek harcolnak az ellenzékiekkel, a Ronaldo pártiak a Messi pártiakkal, a keresztények az ateistákkal, egyik csoport a másik csoporttal, férjek a feleségekkel, gyerekek a szülőkkel, és folyton harcolunk, és folyton véljük ezeket a kis csatákat és harcokat. De az ige felhívja figyelmet, hogy figyelj, nem ők az igazi ellenségeid, hanem az ellenség az odakint van, az ellenség az, az az ördög. És amit szeretne még, hogy tudjunk, és így mielőtt belemegyünk, ezeket így szerettem volna is lefixálni. Isten szeretné, hogy tudd, hogy győztes vagy, hogy a győztes oldalon állsz. A győztes oldalon állsz az ördög és démonai ellen, és a győzelem viszont, még ha nem is érzed magad győztesnek, ha nem is úgy keltél föl ma reggel, hogy ide nekem az oroszlánt is, én vagyok a győztes. Ha nem is így keltél fel, akkor szeretnék megnyugtatni, hogy a győzelem az nem benned van. Meg nem is bennem, mielőtt azt hinnétek, hogy akkor majd én megmondom a tutit. Nem vagyunk képesek megállni önmagunkban. De a győzelem az Jézusban van. És az ő győzelmét adja nekünk. És annyira tetszik ez a 10. vers, hogy erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Ő benne van a győzelem. Az ő hatalmas erejéből tudunk meríteni, és ez adja meg nekünk is a győzelmet. Szóval meg kell erősödnünk benne és az ő erejében. Na, tehát az alapsztori, illetve Pál, amikor ezt a levelet írja, az efezusiaknak írt levelet írja, akkor ő Rómában volt éppen házi őrizetben. Ez azt jelentette, hogy a nap 24 órában egy római katona őrizte őt, még az is lehet, hogy hozzá volt láncolva, és hogy tényleg nem kockáztatták, hogy meglóghatna. És ezért Pál gyakorlatilag ezzel teljesen rendben volt, és teljesen beletörődött. Viszont mi az, amit látott nap, mint nap ennek köszönhetően? Hát egy római katonát. Igaz? Hát ha akarta, ha nem, ott állt mellett, és egymást nézték. És Pálnak így föltűnt, hogy most oké, hogy egy római katonáról beszélünk, azt azért tegyük helyre, hogy az volt a kornak a legütőképesebb és leghatalmasabb serege, illetve a katona, ő ezt képviselte. Tehát mintha egy mai tengerész gyalogos katonát vezényeltek volna a Pál mellé. Tehát egy ilyen hiper-szuperül kiképzett és masszívan jó felszerelt katona állt ott Pál mellett. És Isten így indította Pált, hogy ezt írja meg, hogy ahogy ezek a római katonák különleges ruházatot és különleges felszerelést kapnak a hadseregtől, hogy megvédjék őket, és kiképezzék őket, és felszereljék őket mindennel, ami szükséges a harcra, Isten ezt ugyanúgy minden gyermekének megadja. És nekünk fel kell öltenünk Istennek a teljes fegyverzetét, hogy védelmünk legyen, és szilárdan megállhassunk az ellenséggel szemben. És olvasom tovább a 13. verstől, így szól, éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. És ezen a ponton egy kis segítséget fogok kérni. Nem más, mint egy igazi római harcost szeretnék ide fölhívni ide magam mellé. Őt úgy hívják, hogy Dániel. Igen, még nem tűnik római harcosnak, de várjátok ki a végét. Na, az első pont... Igen. Ne gondolja senki, hogy ilyen lelenc gyerek, vagy ilyen lógos ruhákba jár. A saját ruhámat adtam rá, vagy saját pólómat. Ez egy tunika, jó? Tehát, hogy ez ilyen korabeli ruházat, ilyen hosszú, lógos tunika ez. És akkor rá is térünk az első pontra. Tehát enged, hogy Isten igazsága övezzen fel. Tehát nagyon fontos, gyere, menj el, légy szíves, és akkor vedd fel ezt a... Egy kis segítséget kér a harcos. Hát, igen, van egy fegyverhordozója. Na, és miközben a harcosunk felöltözik, a római öv az egy ilyen vastagabb bőrdarab volt, és ez így körbefogta a tunikát. És amikor azt mondták, hogy övezzétek fel a derekatokat, tehát ez a kifejezés, jó lesz szerintem, jó fölövezte a derekadat, ez a kifejezés arra utal, hogy amit látjátok, ez a tunika egy ilyen kicsit hosszabb, lógós cucc. Tehát ebbe azért kényelmetlen így szambázni és szaladni, és amikor munkába indulsz, vagy csatába indulsz, akkor fontos, hogy ugye ne akadályozza a lábadat, meg a mozgásodat. Hát gondoljátok el, hogy ilyen fürdőköntösbe próbálnátok menni a harcba, az úgy nehézkes. Ezért ezt a tunikát egy kicsit így följebb húzták, és megkötötték, és így stabilan összefogta, és egy tartást adott nekik. Na, tehát ez volt az igazság öve. Köszönöm, Dani, majd mindjárt jöhetsz ismét föl, és akkor egy újabb ruhadarabot kapsz majd, jó? Tehát amit az öv képvisel a keresztény életben, az Istennek az igazsága. Az, hogy elengedem a saját igazságomat. Nem ragaszkodok ahhoz, hogy saját igazságom van, sőt, elfogadom, hogy nincs. Viszont elfogadom Istennek az igazságát, és az életemre vonatkoztatom. Egy őszinte, nyílt és becsületes életet élek Isten előtt. És figyeljetek, nem szállhatsz szembe az ördöggel, addig, amíg ezt nem teszed meg. Addig, amíg nem élsz egy őszinte életet, nem ez jellemzi az életedet, és az igazság őve nem tartja össze. Tehát az igazságról és az őszinteségről, mint életformáról beszél. És most hányan beszéltek angolul? Tegyétek fel a kezeteket. Oké, és hányatoknál van telefon, ami van esetleg szótár? Oké, akkor szeretnék kérni valakinek a segítségét. Először is, angolul hogy van az, hogy őszinte? Sincere, nagyon jó. Most akkor azt kérném, hogy válasszátok ki a latin nyelvet a szótárban. És nagyon hasonló, ugye az angol egy latin eredetű nyelv, és a sincert egy kicsit, ami úgy van írva, hogy sincere, jó? Tehát, hogy így az egyszerűség kedvéért. Ezt most írjuk be úgy, hogy sine cera, tehát sine cera. Tehát majdnem ugyanaz, hogy ez mit jelent? Viasz nélküli. Nagyon jó, köszönjük szépen, Reli. Te voltál a leggyorsabb. Képzeljétek el, hogy ez a szó, hogy őszinte, ebből származik, hogy viasz nélkül. Viasz nélküli. És hogy ez hogy jön? Az első században a fazekasság az egy nagyon fontos szakma volt. Ugye ezek a vékony kerámiák magas értéket képviseltek, a mindennapokhoz szükséges eszközöket így állították elő. Viszont a probléma az volt, hogy ez egy sérülékeny, érzékeny kis anyag, miközben kiégetik, ugye hőkezelik a kerámiákat, sokszor megrepett és eltörött. Na most ilyenkor mit csinált egy becsületes fazekas? Hát fogta és így... kuka, hát nem tudunk vele mit csinálni, eltörött vagy megrepett. Igen ám, de voltak akkor is már nyerészkedő fazekasok, és olyanok, akik hát szerettek volna minél több hasznot húzni. Mit csináltak ezek? Gyakorlatilag viasszal betöltötték, vagy kitöltötték ezeket a repedéseket, és eltüntették. Utána szépen kivakszolták, lefestették, és mintha mi se történt volna, árulták a polcokon. Igen ám, de valaki ezt megvette, hazavitte, és teszem azt, egy meleg teát szeretett volna beletölteni, vagy bármit, ami meleg, vagy forró. Gyakorlatilag ez a viasz megolvadt, és vagy szivárgott, vagy rosszabb esetben akár szét is tört ez a kis edény. És mit tett egy becsületes fazekas? Ugye nyilván itt valaki rontja a bizniszt, meg itt rossz hírét kelti a fazekas mesterségnek. Odaírták a portékáik alá ezt a két szót, hogy színe csére, hogy viasz nélkül. És ez ezt jelentette, hogy eredeti, hogy igazi. És most adjék fel egy kérdést, hogy mennyi viasz van a te életedben? Mennyire próbálod a kis repedéseidet feltölteni ezzel a viasszal? És mennyire próbálod magad tökéletesenek beállítani? Mielőtt azt gondolnád, hogy a másik tökéletes, higgyétek el, hogy nem, egyikünk sem tökéletes. Senki nem jutott el még odáig, hogy azt állítsa, hogy bennem nincsenek repedések, én tökéletes vagyok. Jó, tehát ezt szerintem egyikünk sem tudja elmondani magáról. Viszont nagyon fontos, hogy ne is akarjuk így beállítani magunkat, pláne ne Isten előtt. Tehát az, hogy feltöltjük a kis repedéseinket, aztán lemázoljuk magunkat, az nem megoldás. Mindannyian küszködünk gyengeségekkel, mindannyiunknak vannak hiányosságai, mindannyiunkban vannak repedések. De ezeket nem rejtegetem, hanem megvallom Istennek. És figyeljetek, az őszinteségnek kell jellemezni az életedet, ha szembe akarsz szállni az ördöggel. Az igazság övének a megfeszítése azt jelenti, hogy becsületes életet élek Isten előtt. Egy őszinte életet, és nem rejtegetek, nem töltöm fel viasszal ezeket a repedéseket. Azt jelenti, hogy a világosságban járok. Na, ennyit az igazság övéről, és akkor most jövünk a következő felszereléshez. Ugyanis nem csak az igazság övével kell rendelkeznünk, hanem a megigazulás páncéljával is. Tehát akkor mehetünk is vissza. És fölvesszük a megigazulás páncélját. Na, gyere ide föl. És ne zavarodjon meg senki. Kicsit ilyen keresztes lovag lesz a végén, de mindegy. Római katonáról van szó, jó? Tehát, hogy a megigazulás páncélja. Látjátok, milyen szupi. A páncél, vagy ez a mellvért, ez egy fontos védelmi felszerelés, mert mit véd szerintetek? Ez nagyon-nagyon fontos, létfontosságú szerveket véd, a szívet itt bent, megvédi a szívet is, és az egyéb dolgokat, ami itt bent van. Úgyhogy kis katonán kezdesz így egyre jobban felszerelődni. Köszi szépen, akkor ismét csücs vissza. És akkor beszélünk pár szót erről a melvértről, a páncérról. Mert az Úr azt mondja, hogy vedd fel ezt a páncélot, vedd fel a melvértedet, ezt a megigazulás páncélját. Mi az, ami képessé tesz minket, hogy szilárdon megálljunk így az ördög tervei ellen? Nem tudunk megállni az önigazságban. És Isten nem az önigazságról beszél, sőt, épp ellenkezőleg. Ugye Jézusnak a legnagyobb problémája farizeusokkal éppen az volt, hogy megpróbálták magukat igazolni, a magukat a cselekedeteik alapján igaznak beállítani. De ez teljesen más. Az, hogy a megigazulás páncélja, az nem azt jelenti, hogy én megigazítom magamat, és úgy olyan cselekedeteket hajtok végre, ami alapján Isten engem igaznak fog megállapítja rólam, hogy oké, hogy most már igazok. De nem. Nem állhatunk ki így az önigazságban, hanem csak is Krisztus igazságában tudunk megállni. Nézzétek a 2 Korintus 5-ben, ez így hangzik. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ő bűnné lett, érted és értem. És minden bűnödet, és az én minden bűnömet, és az egész világ minden bűnét magára vette, és szó szerint bűnné vált, amikor ott meghalt a kereszten. És az ő igazságát pedig így nekünk adta. És Jézus a mi igazságunk. És abban a pillanatban, amikor így meghajtod a térdedet, és meghajtod a fejedet, és elfogadod, hogy nincsen benned igazság, viszont Jézus az, aki téged igazzá tesz. Abban a pillanatban, amikor megvallod, hogy te bűnös vagy, és rászorulsz erre a megváltásra, rászorulsz arra, hogy Isten így megszabadítson a bűneidtől, és valójában az ő igazságát szeretnéd megkapni, akkor ezt így megadja. És ebben a pillanatban odaadja nekünk a megigazulásnak a páncélját. Ebben a pillanatban ezt így megkapjuk. És amikor Isten így rád néz, tudod, hogy mit mond? Nem azt mondja, hogy ó, Rally, te bűnös. Nem ezt mondja, mert nem ezt látja. Hanem azt mondja, amikor rád néz, hogy ó, Rally, te igaz vagy, mert az én fiam vére betakart téged. És rajtad van a megigazulásnak a melvértje, és ő ezt látja, és ez alapján igaznak ítél meg téged. És harmadszor pedig ott vannak a béke sarui. Na most a sarutól tekintsetek el, jó? Tehát a sarut nehéz lenne beszerezni, de Dannikának azért kéne valami lábbeli. Tehát megkapja a békesség Adidas cipőit, vagy saruit. Kényelmesnek kell lennie, és tartósnak, tehát most akkor a békesség sarui, azok így néznek ki. Szuper, jó lesz. Köszönjük szépen, Dani, akkor vissza is ühetsz. Jó, rajtad vannak a cipők. Köszi. A katonák ugyanis nem mezitláb mentek harcba, hanem, hát oké, saruba, de cipőbe is, cipőnek is hívhatjuk. Igazándiben ezek ilyen nehéz szandálok voltak, amiknek a talpán még ilyen kis stoplihoz hasonló kis körmök is voltak, hogy minél stabilabban tudjanak megállni, haladni, bármilyen talajviszony és útviszonyok közepette, stabilan tudjanak, sőt, akár harcba is stabilan tudjanak megállni. És tudjátok, hogy mi a cipő, vagy a saru így a keresztény életünkben? Ez a béke. A béke evangéliuma, és a béke örömhíre. És a béke az Isten ajándéka. És nagyon sok ember így nem veszi fel a béke cipőjét. És hagyd tegyek fel egy kérdést, de kérek mindenkit, hogy legyetek őszinték. Békességed van? Béke van ma itt, a szívedben? Vagy úgy általában? Vagy valami viharon mész éppen keresztül, és a szíved az zűrzavaros, és kicsit káoszos, vagy ideges vagy, aggódsz valamiért, vagy zavart vagy. Mennyire van békességed? Isten azt akarja, hogy élvezd az ő békéjét. És ez áldás, és ez kiváltság, és jog Isten gyermekeinek, hogy békességünk legyen. És nézzétek, a Biblia az kétféle békéről beszél. Egyrészt beszél a béke első fajtájáról, ami az Istennel való béke. Ezt a Róma 5-ből így olvassuk, hogy mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Tehát ez, amikor fölvettük a megigazulás páncélját, és Isten igaznak ítélt minket, és megbékéltünk Istennel, ezáltal gyakorlatilag ez megvalósult. Tehát ez a béke, ez pipa, igaz? Ezt kipipálhatjuk. Viszont van egy másik fajta béke is, ami pedig az Isten békéje. Jó? Nem ugyanaz, békesség Istennel, vagy az Isten békéje. És az Isten békéje akkor jön el, amikor Istennel jársz, de ennél több. Amikor a béke fejedelme ott van melletted, és ott él benned, és vele éled a mindennapjaidat. Ő nem csak az Istened, de a megváltód, a barátod, az Urad, akivel éled így a mindennapjaidat. És ha ő ott van veled, akkor békességed van. Békességed van még a viharok közepette is, amelyen keresztül mész. Ezt így mondja a János 14-ben, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Ne is csüggedjem. Jézus azt akarja, hogy békéd legyen. Hogy békénk legyen. Az ő békessége. És az olyan békesség, ami így minden ember életet meghalad. Tehát amikor a legnagyobb káoszba vagy, és kihívások, és próbák közepette, még akkor is megtapasztalhatod ezt a békét. És azt gondolom, hogy Isten meg is enged ilyen helyzeteket. Megenged olyan helyzeteket, amikor próbákon megyünk keresztül, amikor nehézségekbe kerülünk. De figyeljetek, ez a békesség sarui az, hogy én hordozom a békét, és ezt képviselem, ezt a békét. Mert mi van akkor, hogyha minden jól megy, és minden hippi-szupi, akkor mindenki dicsérheti az Urat. De hogyha minden rosszra fordul, és még mindig dicséred az Istent, még mindig megéled ezt a békességet, az felkelti az emberek figyelmét. És ezzel tudsz igazán hitelesen rámutatni, és tudod azt képviselni, hogy az Isten békessége az itt van bennem, és nem a körülményeim határozzák ezt meg, hanem a vele való kapcsolat. És Isten azt akarja, hogy így osszuk meg az ő békéjét. És azt mondja, hogy légy kész, vedd fel a cipődet, és állj készen arra, hogy indulj és oszd meg ezt a békét, amit én adok neked. És most már akkor, Dani, gyere egy picikét ide, légy szíves. Tehát az alapöltözékünk akkor az adott. Van rajtunk egy igazságöve, ki nem hinné, még rajta van, egy megigazulás páncélja és a békesség sarui. És akkor most pedig tovább olvassuk az Efezus 6-ból a 16. verstől, hogy vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely Isten beszéde. Azt még egy kicsit várjunk vele. Hát ezt lepiszkáljuk róla. Tessék, egy tüzes nyíl megpörkölte a pajzsodat, de semmi baj, túlélted, és ez megvédett. Na, amit eddig láttunk, az alapöltözékünk, és hiszem azt, hogy amikor megtérünk, Isten felruház minket ezekkel az alapöltözékekkel, és ez rajtunk is van állandóan. Tehát a megigazulás páncélja, az igazság öve, és a békesség saruja. És úgy hiszem, hogy ez arra kell, vagy ez az alapöltözéke, vagy alapöltözék arra, hogy nekünk Isten győzelmét már magunkénak tudjuk, és győztesek legyünk. De akkor mégis miért mond itt az ige még három egyéb dolgot is? Miért fontos ez? Azért szerintem, mert ez az ellenség, ez a fránya ellenség, ez nem fog leszállni rólunk attól, hogy mi Istené vagyunk, és Istenhez tartozunk, és ő felöltöztetett minket ezekben az alapöltözékekben. Ő támadni fog minket továbbra is. Ő nem fog leszállni rólunk. Ő minden erejében azon lesz, hogy gyötörjön minket, hogy elbizonytalanítsa, hogy nehézségeket okozzon, hogy ne tudjuk megélni ezt a győztes életet. És Isten ezért további felszereléseket adott nekünk, és az elsőként nekünk adta a hit pajzsát. Itt egy csoda, még kereszt is van rajta. Tehát ez valójában a hit pajzsa. Köszönjük, Dani, majd akkor csücs le, majd mindjárt jössz ismét. A hit pajzsa, kicsit félrevezető egyébként ez a kis pajzs, mert a Biblia, amiről ír, a túreosz szóval nevezi meg ezt a pajzsot, és ez a pajzs, ez nem ez a kicsi frisbee alakú pajzs, tehát ez ilyen közelharcokhoz való pajzs. Amiről az Isten igéjeit ír, az egy ilyen nagy római típusú, nagy alapú pajzs. Biztos láttatok ilyet már a History Channel-en, vagy egyéb ilyen történelmi filmekben, ami akkora, hogy szinte így az egész embert levédi, egy ilyen nagy téglalap alakú, masszív nagy pajzs. Ezek az egész embert lefedik és levédik. De mégis akkor nézzük meg most ezt az eszközt, ezt a pajzsot, hogy mi ez a hívő életünkben. A hit pajzsa az az Istenbe vetett valós idejű hit. Az, hogy éppen most, a jelen helyzetben mennyire hiszem el Istennek a szavát, és mennyire tartom azt relevánsnak a jelenlegi helyzetemben. Hogy meg tud védeni, hogy mellém áll, hogy a támadásokat visszaveri. Ezt mennyire hiszed el most? Ezt úgy is mondhatjuk, hogy egy ilyen real-time hit. Tehát ilyen valós idejű hit, hogy ebben az adott helyzetben mennyire éled ezt meg. Amiben éppen vagy, amivel éppen szembenézel, most mennyire bízol Istenben. És ennek a jele ez a pajzs. És nézzük meg, hogy mik azok a nyilak, amiket az ördög így ránk lő. Ugye itt távolról, tüzes nyilakról beszél, és támad folyamatosan. A János 8-ban, 44. versben így olvassuk, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Tehát egy ilyen az ellenségünk, ilyen hazugságokkal támad minket, és bombáz, és lövi ki ezeket a tüzes nyilakat, és olyan hazugságokat lő ki, hogy hát Isten nem érdekled, ő nem fog gondoskodni rólad, Isten nem képes a te helyzeteden változtatni. Isten a kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy így veled most törődjön, vagy éppen az aktuális helyzeteden segítsen, vagy a betegségedet orvosolja, vagy a párkeresésedben meghallja az imádat. És vagy a házasságban elakadtál, ez őt nem érdekli, vagy nem akar ő ezzel most foglalkozni. Ő ennél sokkal elfoglaltabb. És jön ezekkel a hazugságokkal. És hogyha letesszük ezt a pajzsot, akkor bizony benyeljük ezeket a tüzes nyilakat. Márpedig ez mind hazugság, mert az Úr igenis ismer minket, és szeret minket, és meg akar ezektől védeni. Tehát az ördög az hazugságokat lövöldöz, és a hazugság mögött az a gondolat áll, hogy bizalmatlanságot ébresszen. Bizalmatlanságot Istennel szemben, és bizalmatlanságot a másik ember felé. Bizalmatlanságot a szeretted, a házastársad felé, a testvéred felé, a kollégád felé, és ez a bizalmatlanság átmész szeretetlenségbe, és a végén szétdobál kapcsolatokat. Nem véletlenül hívják az ördögöt diabolosznak, ami azt jelenti, hogy szétdobáló, és szét akar minket választani. És biztos sokan ismétek ezt a viccet, amikor a nyuszika szeretne füvet nyírni, de nincs fűnyírója, ezért gondolta, hogy akkor kölcsönkér, a rókától kölcsönkéri a fűnyíróját is. És elindul nagy boldogan, róka biztos kölcsön adja a fűnyíróját, és olyan egy ilyen hazugság nyíl betalál, és akkor elkezdik gondolkodni, hogy hát ez a róka, ez biztos nem is akarja, nem is olyan jó szívű ez a róka, biztos nem akar nekem kölcsön adni. De azért megy tovább, mendegél, még egy nyíl betalál. Azt mondja, ez a fránya róka, ez még nem adott soha semmit kölcsön, nem is szeret engem igazán, lehet, hogy el fog hajtani most is a bánatba. És akkor megy tovább, még nyúszik, még egy nyílbe talál, ez a róka utál engem, ez biztos, hogy nem fogja nekem kölcsön adni, sőt, el fog zavarni, lehet, hogy föl is fal. És akkor tényleg már ilyen ekkora vörös feje a nyuszikának, mikor odajön a rókához, bedörömből az ajtaján, róka így mit sem sejt, barátságosan kinyitja az ajtót, szia nyuszika, mit segíted? Tudod mit, róka? Tartsd meg a fűnyíródat, utállak! És akkor így elmegy. És ez egy vicc, de valójában hányan éltünk már meg hasonlót, amikor valakinek a reakcióját nem tudtuk értelmezni, vagy egyszerűen csak fáradt volt, vagy nem tudott egyből reagálni, és egyből elkezdenek jönni ezek a gondolatok, igaz, hogy biztos utál, biztos nem is szeret, biztos nem vagyok neki fontos, biztos nem is akar rajtam segíteni, keresztbe akar tenni, és jönnek ezek a gondolatok, és egyszerűen megmérgezi a gondolatainkat, és a másikra már olyan szemmel nézel, hogy mit gondolhat, és hogy fú, de mérges vagyok rá, és közben tök ártatlan dologból indult ki az egész. Ez mind azért van, mert hagyjuk ezeket a nyilakat így betalálni, és így benyelni ezeket a tüzes nyilakat. És amit szeretnék veletek megosztani, hogy a hit pajzsát azt nem egyedül használjuk. Biztos láttatok már képeken, vagy filmeken, vagy ilyen történelmi animációkban, vagy bármibe, olyan jelenetet, amikor ezek a rómaiak a gyakorlatban használták ezeket a nagy pajzsokat. Ezeket sosem egyedül használták, hanem mindig összeálltak különböző formációba. Tehát akár egy sorba és ilyen áthatolhatatlan falat alkottak, ahogy így egymásnak támasztották ezeket a hatalmas pajzsokat, vagy esetleg így körbeálltak, és akkor előről, oldalról, hátulról, sőt még felülről is bevédték magukat, mint egy korabeli tank. Úgy néztek ki, na azon aztán nyíl legyen a talpán, amelyik keresztül hatol, nem tud. És ez nekem azt mondja, hogy a keresztény életünket nem élhetjük egyedül. A keresztény életünket nem szabad egyedül élni, mert egyedül mindig marad sérthető oldalad, vagy hátad mögött. Olyan területed, ami nincs levédve. És engedjétek meg egy ilyen őszinte megosztást, ezt a táborban is elmondtam, és most itt van a Barbara is, hogy mi is az elmúlt időszakban olyan támadásokat éltünk meg, ami nagyon, nagyon megsértett minket, és nagyon, nagyon, nagyon hagytuk, hogy betaláljanak ezek a tüzes nyilak. És elérkeztünk egy olyan pontra, hogy szeretnénk segítséget kérni, és én pont, ahogy már hetekkel ezelőtt ezen a tanításon gondolkoztam, én éreztem, hogy nekünk ezt akkor nem elég ezt így elméletbe tudni, hanem gyakorlatba be kell ültetni, és meg kell ezt így élnünk, és áthívtunk egy olyan barát házaspárt, akik tudjuk, hogy szintén megéltek sok dolgot így a házasságuk alatt, és áthívtuk őket, hogy gyertek, légy szíves, és emeljétek fel ti is a hit pajzsát, és így védjetek meg minket ezektől a nyilaktól, és segítsetek nekünk így ezt megbeszélni, és megértetni, és kimondani dolgokat, meglátni, hogy nem egymás ellenségei vagyunk, hanem az ellenség az odakint van. De hagytuk, hogy ezek a nyílak így betaláljanak, és hívtuk őket, és segítettek, és egy ilyen maratoni hosszú beszélgetésen annyira így felemelő volt azt látni, hogy jönnek, hogy ott vannak, hogy szeretnek minket, és így védenek minket, és segítettek ezt a helyzetet megoldani, és ezen a mély ponton így átlendülni. Úgyhogy én annyira bátorítok titeket, hogyha hasonló helyzeten mentek keresztül, nem is feltétlenül a házasságban, de bármilyen kapcsolatotokban, legyünk ott a másik mellett, és álljunk oda melléjük ezzel a hitnek a pajzsával, és védjük meg a másikat. Előfordul, hogy valaki gyenge, és leteszi a kezét, de akkor legyen ott egy másik kettő vagy három, aki viszont segít és megvédi. És még egy nagyon fontos dolog, annyira elfoglaltak vagyunk, és annyira sok-sok teher nyomja mindannyiunknak a vállát, a sajátomat is, és hiszem, hogy ez volt az egyik ide vezető tényező. Elfoglaltak vagyunk, rengeteg a munka, iszonyat sokat vállalunk, és a kötelességtudat, és minden egyéb így ránk rakódik. És amikor sokat akarunk csinálni, akkor ahhoz mi kell? Két szabad kéz. És mind a két kezünkkel akarunk dolgozni. És mind a két kezünkkel ténykedni, hogy minél többet és minél jobban tudjuk tenni. És ez mivel jár? Azzal, hogy letesszük a pajzsot a kezünkből. És ha letettük a pajzsot a kezünkből, akkor szabadok vagyunk és védtelenek. És biztos emlékeztek arra a mozzanatra a Bibliából, amikor Izrael népe a babiloni fogságból hazatér, és a Jeruzsálem romokban van, és ők Nehémiás vezetésével elkezdik felépíteni ezt a várat, elkezdik felépíteni a városfalat, hogy védelmet építsenek ki, és a saját életterüket így elkezdjék felépíteni. És ebben a folyamatban ugye a környező ellenség nagyon sokáig nem is gondolta, nem is vette ezt komolyan, hogy itt van több évtizede összerombolva ez a városfal, ebből nem lesz soha semmi. És az elején úgy álltak hozzá, hogy olyan próbálkozzanak ezek a kis jöttmentek, úgysem nem fog ez megvalósulni. Viszont ahogy elkezdték a munkát megszervezni, és elkezdték valóban megépíteni a falakat, és ez elkezdett látványosan növekedni, úgy ők is stratégiát váltottak, és cselszövéssel, ármánykodással és minden egyébben próbálták őket akadályozni. Viszont amikor még ez se sikerült, így sem tudták őket eléggé akadályozni, akkor ők is konkrétan harcba lendültek, és támadásokat indítottak az építőmunkások ellen. És mi történt ekkor? Nézzük csak meg a Nehémiás 4.11-ben, hogy a várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig a fegyverüket tartották. És ez egy ikonikus mozzanata ennek az egész történetnek, hogy félig vakulókanállal, félig a maltert kevergetve, de másik kezükben ott van a fegyver, vagy ott van a pajzs, ami megvédte őket. És az a nagyon durva, hogy mindezek ellenére félelmetes gyorsasággal épült fel a várfal. Mert nem sebesültek meg. Mert nem érte őket halálos támadás, vagy éppen valami nyílvesző, vagy bármi. Úgyhogy erre bátorítalak titeket, hogy bármennyire is legyünk elfoglaltak, ez egyébként egy jel, és akkor tegyünk vissza, vagy adjunk le valamit, vagy ezt próbáljuk normális keretek közé szorítani, mert az egyik kezünkben mindig, hogy ott kell legyen ez a pajzs. Jó, ezt én a saját életemben megtapasztaltam, úgyhogy ezt így tényleg próbáljuk megélni. Jó, haladunk közben, és a következő felszerelésünk az üdvösség sisakja. Úgyhogy, Dániel, ezennel a fejedre helyezem az üdvösség sisakját. Tadám! Na, már alakul ez a kis katona. Köszi, le is ülhetsz. Ismét csak egy filmes hasonlatot hozok nektek. Hányan láttátok a Ryan közlegény megmentését? Nagyon sokan, ez egy alapmű. Na és ebben a filmben van egy mozzanat, amikor a normandiai partra szállás folyamatában ugye jönnek a szövetséges haderők, próbálnak a partot érni, és akkor ott valami fedezéket keresni, de egy masszív tűzerővel, egy masszív náci támadással szemben ilyen fogadtatásban részesülnek. És az egyik jelenetben azt látjuk, hogy ilyen fedezékbe, félig meddig fedezékbe vonult katona így kap egy lövést, ami így lepattan a sisakjáról. És olyan szinten ledöbben, hogy így fogja és így leveszi a sisakot, hogy azt, hogy 3 centi múlt az életem, és hogy ez megvédte a fejemet a halálos lövéstől. És ebben a pillanatban, hogy így elámélkodott, és nézte a kezében a sisakot, így pff, egy újabb golyó az már fejbe találta, és nem volt a fején az a sisak, ami megvédte volna. És nem engedhetjük meg magunknak ebben a lelki harcunkban, hogy sisak nélkül legyünk, akárcsak egy pillanatra is. Tehát az üdvösség sisakja az megőriz minket, hogy biztosak legyünk az üdvösségünkben. Szeretnék egy tesztet csináltatni veletek. Hányan kételkedtetek valaha is, vagy akár most, de valaha is az üdvösségetekben? Van olyan, aki valaki kételkedett a saját üdvösségében? Tök jó, hogy öten vagytok. 5 bátor ember, aki fölmerte emelni a kezét. De én szerintem nem volt még olyan keresztény, aki ne kételkedett volna abban, hogy valóban üdvözülte. Ez azért van, mert az ellenség el akar minket efelől bizonyítani. És nem vagyunk tökéletesek. Tudjátok, küzdködünk ezzel a bűnnel, vagy azzal a bűnnel, és akkor az jön a támadás, és jön az a hazugság, hogy te nem is vagy rendesen megtérve, tudod, nincs is üdvösséged, és mi egymás. És hadd erősítsek meg titeket abban, hogy nem attól van üdvösségünk, mert éppen érezzük, vagy nem érezzük, hanem attól, mert Isten igéje ezt ígéri nekünk. Emiatt van nekünk üdvösségünk. Nézzétek, és most szeretném így felolvasni a szellemi, vagy lelki, születési, anyakönyvi kivonatunkat. És ez így hangzik a János 5.24-ben. Bizony, mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Ez a mi szellemi születési anyakönyvi kivonatunk. És ez így hangzik, hogy bizony, mondom neked. Hallottátok Isten szavát? Hallottátok, hogy ez nektek szól személyesen? Ez egy kérdés volt. Igen. És hisztek benne? Hisztek Istenben? Hisztek abban, hogy elküldte az ő fiát azért, hogy megváltson titeket? Igen, de jó. Tehát akkor van örök életetek? Igen. Nagyszerű. Ezt szerettem volna hallani. Hogyha egy ilyen hang jött volna, hogy remélem, meg talán, meg jó lenne, akkor átmentünk volna ezen még egyszer. De így nem kell. Tök jó volt ez ilyen magabiztosan jött ki. Isten úgyis azt akarja, hogy tudjuk, hogy örök életünk van. Tudjuk, hogy az övéi vagyunk. És még egy igét szeretnék ide hozni nektek, ami annyira bátorító ez a kép, ahogy ezt így lefesti, hogy milyen védelem alatt is állunk mi valójában. Ez a János 10:28-30. Én örök életet adok nekik, mondja Jézus. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Tehát ez a kép, képzeljétek el, hogy Jézus kezében vagyunk. Azt mondja, hogy senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Hogy ott vagyunk Jézusnak a kezében. És erre mond egy olyat, hogy senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Tehát, hogy az atya még ráteszi Jézus kezére az ő kezét is. És egy olyan biztonságban vagyunk, egy olyan szuper védelem alatt, hogy innen senki nem ragadhat ki minket. Úgyhogy szeretném, hogy tudjátok, és ezt megértsétek, ezt a képet, hogy így az Isten kezében, tenyerében a Jézus és az atya, és egy ilyen masszív védelem alatt állunk. Jó, úgyhogy ez egy olyan bátorító dolog, amit így örülnék, hogyha így fel elevenítenétek, hogyha bármi kétség is betalált titeket. Na, és a végén nem marad más hátra. Rengeteg ilyen védelmi felszerelés van már a mi kis katonánkon. Igen, amint látjátok. Minden alul be vagyunk védve. De most megkapjuk az egyetlen támadó fegyvert, ami nem más, mint a lélek kardja. És most már itt teljes a fegyverzet. Hát jó, nem római katona lettél, de keresztes katona, vagy egyéb. Na, köszönjük szépen, Dani. Egy nagy tapsot megérdemel a mi kis katonánk. És akkor most beszéljünk egy kicsit így a vége felé közeledve erről a kardról. Bírjátok még? Már csak a kard van. Ez egyébként a tanításban egy 3, sőt 4 alkalmon keresztül ment. Most így összezanzásítom nektek, hogy beleférjen egy tanításban. Na, mi is ez a kard? Mi is a kard? A kardról azt mondja az ige, hogy ez az Isten igéje. A zsidók 4.12 így szól, hogy mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, mélyre hatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Tehát ez Isten igéje, ez a kard Isten igéje, ez Istennek a szava, tehát maga a Biblia. És ez a könyv, ez különbözik minden más könyvtől, mert amíg minden más könyvet te olvasol, addig ez a könyv valahogy téged olvas. Nem tudom, hogy átéltetek-e már ilyesmit. És megtapasztaljuk azt, hogy ez a könyv valóban egy élő, aktív és cselekvő. Ugyanis Isten írta, Isten ihlette, és amikor olvassuk, az így hat ránk, és így megváltoztat minket. A 2 Timóteus 3-ban ezt olvassuk, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Tehát úgy tervezték, hogy képezzen minket, és tanítson minket, és hogyha kell, akkor megdolgáljon, hogyha kell, akkor megjavítson és neveljen. És ezért van az, hogy néha úgy érezzük, hogy mikor olvassuk a Bibliát, akkor az úgy elkezd piszkálni minket. Elkezd így szurkálni minket, vagy elkezdjük azt érezni, hogy hú, most ez kényelmetlen ezt így hallani, mert nem tetszik, mert nem tudom, így pletykáról beszél, vagy szeretetlenségről beszél, vagy keserűségről beszél, és tudod, így magadban felismered, hogy hú, én most tényleg ezzel küzdök, ebbe vagyok. És szabályosan így mocorogni kezdesz, mert nem érzed jól magad, mert ez így betalál. És a feddés szó, amit itt használ, az azt jelenti, hogy leleplez. És Isten igéje ezt teszi, így felvágja ezeket a hazugságokat, felvágja a képmutatást, és leleplezi a szívedet. És olyan, mint egy sebészi penge, egy sebészi szike. És nem a sebesítés a célja, hanem a gyógyítás, az, hogy ezeket felvágja, kitisztítsa, vagy eltávolítsa azokat a beteg részeket, mint egy tumoros sejtet, ami ha ott marad, akkor megöl, de ha kivágja, akkor meggyógyít. Ilyen Istennek az igéje. És Isten annyira jó, hogy ezt ilyen türelemmel és szeretettel teszi. Nem azt mondja, hogy figyelj, betalált ez az ige, és most érzed, hogy 150 ponton buktam el, és hogy ennyi hiba van bennem, amit még így helyre kéne hozni. De Isten helyett azt mondja, hogy rendben van. Látom, hogy most nem jó a hozzáállásod, kicsit elakadtál, vagy keserűséggel küzdesz, vagy valami emberrel kicsit szeretetlenségbe kerültél. Vagy ott van ez a probléma az önzéssel, vagy a féltékenységgel. És Isten azt mondja, hogy dolgozunk rajta, és meggyógyítalak. És nem így a fejedhez vágja, nem így beléd vág és beléd hasít, hanem, hanem így szeretettel rámutat erre, hogy megvágd, ez gyógyító céllal teszi, mert azt akarja, hogy meggyógyulj. És így záró gondolatként még egy jellemző ennek a lélek kardjának, az az, hogy nem véletlenül a lélek kardja. Hogy amikor Jézus küzdött az ördöggel a kísértések idején, akkor mivel küzdött, mivel állt ellen a támadások idején? Isten igényének a kardjával. Tehát ő a Szentírást idézte. És újra azt mondta az ördögnek a támadására, hogy figyelj, megvan írva, és megvan írva. Háromszor idézett Istennek az igéjéből. És ez annyira bátorító számomra, mert ugyanis nem kellett volna neki a Szentírásból idéznie. Mert mi a Szentírás? Az előbb mondtuk ki, a Szentírás az Isten szava. És ki volt Jézus? Isten. Tehát, hogyha Jézus Isten, akkor bármi, amit mond, az Isten szava. Igaz? Tehát, hogy mondhatott volna bármit így az ördögnek, és elhagyhatta volna melegebb égtájakra, de ő ehelyett azt tett, hogy idézett a Bibliából. És én ezt hiszem, hogy miattunk tette. Azért tette, hogy példaként álljon előttünk. És ő háromszor idézett így az öt Mózes könyvéből. Megvan írva. És most lehet, hogy így el... Nem tudom, hányan tennétek fel a kezeteket, mikor kérdeznék, hogy a öt Mózesből mondjatok nekem egy jó pár igét, így idézzétek fel ezeket. Lehet, hogy nem sokan tudnánk így ebből csípőből válaszolni, de Jézus azt tudott. Tessék? A nemzetség. Na, mondjátok fel! De Jézus tudott, és arra bátorít minket, hogy használjuk mi is Istennek az igét, így bátran, mert ez egy bizonyítottan hatékony fegyver, és ami egy rendelkezésünkre áll. És ez egy spirituális fegyver, spirituális harcokhoz, de nem véletlenül a léleknek a kardja. Vagy akkor tudjuk igazán helyesen használni, hogyha a lélek által használjuk. Át kell adni magunkat Isten lelkének. És ez olyan fájdalmas, amikor azt látjuk, hogy sokan nem engednek a lélek vezetésének. És nem általa használják a lélek kardját. És ez olyan, amikor ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy hentest küldesz be operálni. Tehát, hogy kb. A nagykése és a bárdal próbál finom mozzanatokat és műveleteket elvégezni. Ez nem fog menni. Tanulmányozzuk a Bibliát, és próbálnak csapkodni a karddal, de mivel nem engedik át Isten szellemének, a végén több kárt okoznak egymásnak, és a testvérüknek, és a barátjuknak, és a feleségüknek. Úgyhogy ne ez legyen, hanem használjuk az Isten lelke által, és egy igével fogom zárni, hogy hogyan is tudjuk ezt használni jól, hogy mit tartsunk mi szem előtt. Az 1 Korintus 13-ból fogok néhány verset felolvasni. Használjuk ezt szeretettel. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy a pengő címbalom. És a profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és a teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Úgyhogy így használjuk ezeket a fegyvereket. Jó, gyertek, imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy így felruházol minket, hogy felkészítesz minket a harcra, és köszönjük neked, Uram, hogy ezeket így megérteted velünk, hogy miért is fontos, hogy ezeket használjuk, miért fontos, hogy ezeket magunkra öltsük, és köszönjük, hogy tanítasz minket, köszönjük, hogy vezetsz, hogy irányt mutatsz, és annyira jó, hogy ezt a keresztény életet is nem ilyen magányos életformának találtad ki. Kérlek, Uram, hogy hagyd tudjunk tényleg ott a másik mellé megállni, észrevenni a hiányt, a szükséget, a segítségre szorulást, és oda tudjunk állni a másik mellé, Uram, és támogatni őket is a harcban. Adj ilyen szívet, adj ilyen látást, és adj ilyen látószemeket, hogy valóban lássuk ezt a harcot, és ennek a szükségességét, hogy mi ebben megálljunk és helytálljunk. Uram, köszönjük neked ezt a te nevedben. Amen.